Zöld Kaszt, a Very Important Planet podcastje.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, Ardai Attila vagyok. A Zöld Kaszt mai témája pedig a klímaszorongás, egy nagyon izgalmas téma. Szerintem külön-külön is az a klíma is és a szorongás is, hát még együtt. Vendégünk pedig Kővári Zoltán, pszichológus, az ELTE egyetemi docense, énekes, gitáros. Szervusz, köszöntelek, köszöntöm,
ha ja. Köszönöm, hogy... Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Először 2020-at próbáljuk meg valahogy összefoglalni. Lehet azt mondani, hogy ez a szorongás éve lett, bár nem feltétlenül a klímaszorongásé. Hogyan látod?
Igen, ez szerintem teljesen helyén való megfogalmazás, ugyanis amit most átélünk, az egy kollektív krízis, sőt már inkább kollektív trauma, mert ugye a krízis az egy időben körülhatárolható dolog, tehát azt szokták mondani, hogy az néhány hét alatt leszokott futni, és utána már valami mássá alakul át. Hát ezt most már inkább tényleg ilyen kollektív traumának kell tartanunk, ami biztos, hogy mély nyomot fog hagy. Már most mély nyomot hagy bennünk, de hogy a hosszú távú hatásai azok még kiszámíthatatlanok, de biztos, hogy maradandó nyomot fog hagyni így a modern vagy posztmodern emberiségen. És hát ugye a krízis trauma állapotok vagy szituációk azok erős érzelmi reakciókat váltanak ki belőlünk, és hát ezek közül a szorongás az mindenképpen egy elsőként megemlítendő reakció, ugye, amikor szembesülnünk kell valami olyan válsághelyzettel, ami meghaladja az eddigi sikeres megküzdési stratégiáinkat, és hogy valamiféle ismeretlen veszéllyel kell szembenéznünk, úgyhogy egyáltalán nem csodálható azt, hogy nagyon nagy mértékben megnövekedett a szorongás szintje, és hát nagyon sok mindenki küzd ezzel.
Maga a klímaszorongás, a szorongások között hova helyeznéd? Uh-huh. Nem tudom, lehet-e sorrendet felállítani?
Hát a szorongásról nagyon sokfajta különféle pszichológiai koncepció létezik, amelyeknek a maguk módján mindegyiknek igaza van. Én leginkább a pszichoanalitikus és az egzisztenciális pszichológiának a keretein belül mozgok, és ugye ilyen tekintetben azt lehet mondani, hogy vannak alapszorongásaink, például a pszichoanalízisben ez a szeparáció állapot, amikor elszakadunk valamiféle számunkra fontos és biztonságot jelentő kontextustól, ami legtöbbször más embereket jelent, tehát a szeretteink. Az egzisztenciális pszichológia szerint pedig van néhány alapvető szorongásunk, mint például a halálfélelem, vagy az izolációtól való félelem, vagy az értelmetlenségtől való félelem, vagy szorongás, és hát a különböző manifest szorongás formák, amelyeket ugye kórképekként is szoktak konceptualizálni, ezeknek a verzióinak tekinthető. Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy a szorongás az egy megfoghatatlan állapot, vagy egy megfoghatatlan tapasztalat, és hogy a szorongás az mindig félelemmé akar válni, tehát tárgyat akar magának keresni, mivel az sokkal jobban kezelhető. Tehát, hogyha ki tudunk magunknak jelölni valami olyan jelenséget, vagy szemét, vagy bármi ilyesmit, amitől félhetünk, azt el tudjuk kerülni, és ezzel az életünknek a többi részét azt relatíve szorongásmentesen tudjuk tartani. Például a fóbiák azok ilyen funkciót töltenek be, amik elég gyakoriak, nem csak kóros szinten, hanem így minden napi embernek is vannak fóbiái. Na már most a klímaszorongás azért ez egy olyan jelenség, vagy ugye ez a klímaválsághoz, vagy az ökológiai katasztrófához köthető, amit nagyon nehéz ezekkel a bevett módszerekkel kezelni. Tehát, hogy annyira a mindennapi létezésünknek az alapját jelenti, hogy nagyon nehezen tudjuk azt beszorítani valamilyen kezelhető keret közé, úgyhogy én leginkább magamban az egzisztenciális szorongásoknak egy speciális 21. századi válfajaként látom ezt. Most az egzisztenciális felfogás szerint a szorongás önmagában nem kóros, hanem a mindennapi létezés része, mert hogy ugye nem tudjuk az életünket és a létezésünket teljes mértékben uralni, és mindenkinek van egy határ, ami után már az ismeretlennel és akkor kontrollálhatatlannal szembesül, és ez magába a létezésünkbe bele van tulajdonképpen kódolva, és a klímaszorongás az tulajdonképpen ezeket a mindig is bennünk levő lappangó, de sokáig sikeresen elhárító szorongásokat aktivizálja. Ugye ide tudnám még kötni az úgynevezett terror management elméletet, ugye, ami arról szól, hogy azért az embernek így a világban való léte az egy szorongató dolog, mert hogy egyedül vagyunk egy pici bolygón ebben a hatalmas univerzumban, nem tudhatjuk, hogy van-e jó Isten, aki vigyáz ránk, és hát ugye a végességünk, a halálunk, a lehetősége az folyamatosan ott lebeg az életünkben, minél idősebbek vagyunk, és hogy az emberi kultúra az évszázadok, évezredek során kialakított olyan eszközöket, gondoljunk itt a vallásra, a mitoszokra, a művészetre, a tudományra, amelynek a segítségével mégiscsak értelmes és tartalmas életet tudunk élni, annak ellenére, hogy állandóan ott lebeg tudatalat bennünk a végességtől való félelem. Na most ez az aktuális szituáció, ez abban különbözik az eddigiektől, hogy most ugye azért a klíma krízis az azt is veszélyeztetheti, hogy az emberi civilizáció ebben a formájában nem biztos, hogy fent marad. Tehát pontosan azok az eszközök csúsznak ki a kezünk közül, amivel eddig ezeket az alapvető egzisztenciális szorongásokat kezeltük.
Akinek klímaszorongása van, most arról jutott eszembe, amit mondtál, az elsősorban a saját életért aggódik, vagy szorong, vagy a bolygó életéért, vagy ez a kettő valahogy összevegyül benne, hogy látod?
Hát nyilvánvaló, hogy a saját életünkért való aggódás az egy ösztönös reakció, tehát hogy nagyon nehéz lenne olyan szituációkat, vagy olyan embereket találni, aki egyáltalán nem aggódik a saját létezése, vagy az élete miatt. Tehát ez mindenképpen egy alapvető dimenzió. Na már most az, hogy ezt mennyire kapcsolja valaki össze a civilizáció, vagy a bioszféra lehetséges pusztulásával, amiről ugye most már egyre inkább tudjuk, hogy az emberi tevékenységnek nagy jelentős köze van hozzá. Hát ez tulajdonképpen a belátóképesség, meg a felelősség vállalásnak, vagy a felelősség felvállalásának a szintjétől függ. Tehát gondolom, hogy vannak, akik nem jutnak el a belátásnak, vagy a tudatosságnak erre a szintjére, valakik viszont igen. Tehát, hogy azért manapság már egyre több a környezettudatos ember, és egyre többen rájönnek arra, hogy így ebben a formában az életmódunk az nem folytatható. És hát ugye az, hogy ebből kialakul egy nehezen kezelhető klímaszorongás, ami így lehetetlené teszi szinte így a mindennapi életvitelt, az nagyon sok mindentől függ. Tehát lehet nyilván általánosságokat mondani, hogy vannak érzékenyebb emberek, meg akik introvertáltabbak, azok könnyebben szoronganak, meg akik mondjuk egyedül élnek, az izoláció is egy plusz stresszforrás, vagy hogyha vannak feldolgozatlan veszteségélmények a háttérben, tehát ezek mind-mind rizikótényezőnek számítanak ebben. De hát ugye azért azt lehet mondani, hogy ez egy hullámzó állapot általában. Tehát, hogyha mondjuk magamra gondolok, akkor én is visszatudok olyan periódusokat idézni az elmúlt évből, amikor nagyon erősen rajtam volt a klímaszorongás, sőt a klímagyász, vagy a klímabűntudat, ökobűntudat, és valamikor ez háttérbe szorul, mert hogy nem lehet folyamatosan ennek a hatás alatt létezni, és az ember időnként ezt óvatatlanul kiszorítja a tudatából, ugyanúgy, mint mondjuk a végességtől való szorongást.
Hogyan alakul ki egy emberben a klímaszorongás? Itt gondolom, hogy a híreknek, a hírek olvasásának nagy szerepe van.
Igen, azt is szokták egyébként ajánlani azok a szakemberek, akik ennek a menedzselésével foglalkoznak, vagy ezt kutatják, hogy azért nagyon szelektálni kell, hogy milyen híreket olvas az ember. Tehát, hogyha semmiképpen nem hasznos az, hogyha reggeltől estig ilyen típusú híreket olvasunk, mert egy idő után ez úgynevezett krímaparalízis állapotához, vagy ökoparalízis állapotához vezet, amikor az ember úgy érzi, hogy ez annyira elborítja már így az életét, hogy ő semmit nem tud tenni ezzel kapcsolatban, ami természetesen így ebben a formában nem igaz. Tehát a hírolvasás és annak a kontrollálása az mindenképpen egy fontos tényező, meg hát az is fontos tényező, hogy ki milyen személyes jelentést tulajdonít ennek a jelenségnek. Például nyilvánvaló, hogy akinek vannak gyerekei, az nagyon aggódik amiatt, hogy a gyerekeinek a jövőjét hogy fogja érinteni. Most ez a nagy arányú változás. Nagyon érdekes lehet megnézni, szerintem ezt már nézték is, hogy például akik vallásosak, azok hogyan viszonyulnak ehhez az állapothoz, és hogy ez a jelenséghez, és hogyan helyezik el a saját hitvilágukban ezt az egész kérdést. Hogy hogyan alakul ki, nyilvánvaló, hogy azokban a pillanatokban, vagy azokban a helyzetekben, amikor szembesülünk valahogyan ezek a következményeivel. Tehát, hogyha azt látjuk már, hogy évek óta nincs fehér karácsony, vagy azt látjuk, hogy nagyon furcsán viselkedik az időjárás, tehát, hogy óriási hullámzások vannak, és hogy nyáron is megfigyelhetünk szokatlanul hideg periódusokat, télen meg akár most is egyébként szokatlanul meleg periódusokat, ugye ami a klímaváltozáshoz köthető egyébként. Tehát amikor ilyenekkel szembesülünk, vagy azzal, hogy borzasztó meleg van, vagy azzal, hogy mondjuk megindulnak invazív fajok, megindul invazív fajoknak a terjedése, stb. Tehát, hogy ezek ilyen sokszerűen hatnak az ember, és akkor vagy az van, hogy a klímatagadás, mert ugye ezt a jelenséget is leírják, hogy bagatelizáljuk, vagy azt mondjuk, hogy hát ilyen változások a földtörténet során mindig is voltak, ez is olyan, nem tehetünk róla, majd elmúlik. Tehát ez is egy lehetséges reakció, ez a klímatagadás. Ugye említettem, hogy lehet olyan, hogy valaki paralizálódik, tehát megbénul, tehetetlennek érni magát, meg valakiben növeli a tetrekészséget. Tehát, hogy lehet ennek egy ilyen pozitívnak nevezhető ösztönző hatása is, hogy tudatosabbá válik az ember, keresi olyanoknak a társaságát, akik hasonlóképpen gondolkodnak, felkeresi azokat a szervezeteket, akiknek ez a feladatuk, például mondjuk a Greenpeace, és részt vál az aktivitásban, és hát ugye, mint minden szorongás, a klímaszorongás is elérhet egy kóros mértéket, ami már akadályozza az életvitelt. Na most én találkoztam már jó néhány emberrel, akinek a klímaszorongás jelentős részét képezte az életének, de olyat, hogy valaki kifejezetten a klímaszorongás miatt vált teljesen tehetetlenné, vagy került egy letargikus állapotba, amiből nem tudott kijönni, olyat még konkrétan nem láttam, de el tudom képzelni, hogy van.
Az olyan személyiségek, mint Greta Thunberg, ők hogyan hatnak azokra, akiknek hasonló szorongással meg kell küzdeniük? Ez egy segítséget jelent, hogy van egy talán képviselőjük a világban, vagy valaki, akivel azonosulni tudnak, vagy inkább fokozhatják a hatást és a szorongást?
Én azt vettem észre, hogy azok, akik egyébként is ökotudatosak, tehát, hogy akiknél kialakult már ez a ökocentrikus világkép, és komolyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, számukra nagyon megerősítő és nagyon, nagyon pozitív hatású az, hogy vannak ilyen tiszteletre méltó és hiteles figurák, mint akár Greta Thunberg, vagy David Attenborough, és mindenképpen követendő példaként látják őket. Akikből a negatív hatást vált ki, azok szerintem egyébként is a klímaszkeptikus vagy klímatagadó emberek. Tehát, hogy persze egyből kialakulhatnak mondjuk az ilyen típusú embereknél összeesküvés elméletek, hogy valójában ezeket az embereket milyen háttér hatalmak mozgatják, vagy hogy megpróbálnak mindenféle ilyen magyarázatot találni arra, hogy miért nem kell őket komolyan venni, vagy hogy erősen kritizálják őket. Tehát, hogy megosztó személyek ők, de pontosan amentén, a törésvonal mentén megosztók, hogy valaki komolyan veszi, és foglalkozik a klímaváltozással, vagy éppen, hogy szkeptikus és tagadó. De minden esetre szerintem inkább pozitívnak tekinthető az ő hatásuk és az ő példájuk.
Ha már Grétát szóba hoztuk, lehet-e azt mondani, hogy azokon a területeken, például északi területeken, ahol nagyon látványos megnyilvánulásai vannak a klímaváltozásnak, ott erősebben megjelenik a klímaszorongás, és vannak esetleg olyan földrészek vagy régiók, ahol nem írtak le még ilyen jelenség.
Biztos vagyok benne, hogy ahol az embernek személyes tapasztalata van a klímaváltozástól, és nem csak egy ilyen absztrakció formájában látja, ott erőteljesebb érzelmi reakciót is vált ki. Tehát azt szokták mondani, hogy mivel a klímaváltozás az annyira nehezen megfogható, annyi összetevője van, és annyira távolinak tűnik, és absztraktnak, tehát hogy egy csomó különböző jelenséget összefog, nem olyan, mint egy ilyen koncentrált félelem valami megfoghatótól, hogy ezért is vannak sokan, akik könnyen túlteszik magukat rajta, vagy könnyen elbagatelizálják a kérdést, mert ugye a mindennapi életükben közvetlenül nem tapasztalják. És hát tudjuk azt, hogy igazán az emberi motivációra az hat erősen, amit a saját bőrünkön tapasztalunk. Na most, amit mondasz, hogy olyan területeken például, ahol mondjuk elolvadnak azok a jéghegyek, amik mindig is a tájrészét képezték, vagy nem történik, elkezd felolvadni a permafrost is, hasonlók, tehát hogy azoknál biztos, hogy egy sokkal nagyobb mértékű érzelmi reakciót vált ki, és hogy ez a szorongás most paralízist vált ki, tagadás, bagatelizálást, vagy éppen kifejezett szorongásos reakciók jelentkeznek, az nagyon sok mindentől függ. Szerintem a közösségtől is függ, hogy ők hogyan képezik le, és milyen magyarázatokat fűznek hozzá, és milyen akcióterveket dolgoznak ki maguk között, meg hát függ az egyéntől is.
Korábbi szavaidból nekem az derült ki, hogy viszont Magyarországon is nagyon jelen van a klímaszorongás. Ezt lehet mondani, hogy azért...
Igen, egészen biztos. Tehát, hogy amikor 2019-ben azt lehet mondani, hogy az egy nagy áttörési év volt a klímamozgalmak, meg a klíma jelenséggel kapcsolatos tudatosság számára, tehát az mindenképpen egy fontos év volt, és hát ugye sajnos a COVID az valamennyire leárnyékolta most ezt a felfutást, bár ugye azért a tudatosabbak tisztában vannak vele, hogy a két dolgot nem lehet egymástól elválasztani, tehát együtt kell kezelni őket. Tehát amikor elkezdődött 2019-ben ez a változás, akkor nagyon sok rendezvényen vettem részt ilyen témában, beszélgetésben, különböző helyeken, és nagyon sokan voltak mindig, és nagyon élénk aktív érdeklődés volt, és rengetegen kérdeztek, és mondták a saját élményeiket, és a saját példáikat. Most ez nyilván, hogy ez egy ilyen szubjektív tapasztalat, ezt nem lehet általánosítani, viszont ugye pontosan ebben az évben az ELTE-n alakult egy, ahol dolgozom, alakult egy klímaszorongás kutatócsoport, és már el is kezdődtek az előzetes kutatások az úgynevezett fókuszcsoportok formájában, amik ilyen csoportos beszélgetést jelentenek, és az ott felmerülő szempontok alapján aztán lehet összeállítani kérdőíveket, és azzal szélesebb körben is lehet felméréseket végezni. Na most mondom, hogy egyenlőre a kutatás pont azért, mert hogy ugye a COVID hatására az egyetemi mozgástól is erősen leszűkült, hogy egyenlőre idáig jutott el a dolog, viszont ami még egy ilyen pozitív dolog, és tovább erősítheti majd a kutatási lehetőséget, hát az, hogy időközben a környezetpszichológiai tanszék az alakított egy külön intézetet, és fognak indítani környezetvédelmi pszichológus szakképzést, ami azt jelenti, hogy egyre több specifikusan kiképzett szakember lesz ezen a területen, és azt gondolom, hogy ez pozitív hatással lesz egyrészt a kutatási lehetőségekre, másrészt pedig a klímaszorongással való megküzdés támogatására, mind hétköznapi, mind akár tanácsadás vagy terápia szinten. Tehát azt úgy foglalnám mindezt össze, hogy még nincsenek igazán kézzelfogható empirikus eredmények azzal kapcsolatban, hogy pontosan a lakosság hány százalékát érinti a klímaszorongás, de valószínűleg elég jelentőset.
Mondtad a megküzdési lehetőségeket, sőt, korábban részletezted is őket. Érdekelne például a zene. Ugye énekes, uh-huh. gitáros vagy, uh-huh. dalszerző, dalszövegíró, uh-huh. lehet. Gondolom, hogy tud segíteni a zene, illetve általában a művészetek is uh-huh. a feldolgozásban. Hogy uh-huh. látod?
Hát ugye azt lehet mondani, hogy a művészet az a legősi pszichoterápia. Tehát, hogy ősidők óta használnak történeteket, meséket, mitoszokat az alapvető szorongások, konfliktusok, veszteségek feldolgozására, és hát ugye a zene az pedig az elmúlt évszázadokban egy ilyen fontos vezető művész irányzattá vált, és hát létezik például zeneterápiás, léteznek zeneterápiás lehetőségek is, ezt szerintem mindenki ösztönösen maga is használja, hogy mindenkinek megvan a saját repertoárja, vagy kialakulhat a saját repertoárja azzal kapcsolatban, hogy milyen érzelmi állapotait, milyen zenével próbálja meg felerősíteni, vagy akár csökkenteni. Mert hát ugye a zene fokozhatja a jókedvünket is, ahogy tudjuk, ugye a mulatozásnak mindig része a zenehallgatás, meg hát segít minket az elmélyülésben is. Tehát, hogy azért megnyitja a belső világhoz vezető utakat, pont az érzelmi hatásai miatt, és hát ugye ez nem azt jelenti, hogy elnyomjuk ezeket a nehéz érzéseket magunkba, hanem éppen, hogy a feldolgozáshoz segíthet hozzá, mert miközben megnyitja a belső világot, és ösztönzi a felmerülő problémákkal kapcsolatos belátást, aközben a zenének van egy ilyen érzelmi megtartó ereje, tehát hogy valahogy úgy érezzük, hogy jó kézben vagyunk addig, amíg ez a zene szól. Tehát, hogy nagyon sokoldalú és nagyon komplex a zenének a hatása, úgyhogy ezt mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy keressen és találja meg a neki való zenét.
És gondolom, hogy pláne ebben a téli időszakban, amikor a napot se látjuk.
Így van, ez egy különösen borzasztó periódus, hogy állandóan be van borulva. Egyébként egy nagyon érdekes analógia, hogy ugye a masszív szürke színbenyomás, ami a beborult ég sugároz nekünk, az például a Rorschach-tesztben, amit használunk diagnosztikában, ez egy nagyon erős szorongás ingert jelent. Tehát, hogy ez még fokozhatja is egyébként a szorongásainkat, az, hogy egy ilyen formátlan szürke tömeg van felettünk, tehát, hogy ez se könnyíti meg pszichológiai értelemben a helyzetünket. Biztos sok mindenki észreveszi magán azt a természetes állapot, hogy amikor kisüt a nap és kék az ég, akkor még a legrosszabb dolgok is hirtelen kicsit jobb fényben tűnnek fel.
2020-ról beszélgettünk az elején, amikor belevágtunk. Itt a végén még mondj egy-két gondolatot, légy szíves, 2021-ről. Mit vársz szorongás, klímaszorongás szempontjából? Hova fogunk eljutni?
Én nagyon remélem azt, hogy a Covid-dal kapcsolatos, a vakcinával kapcsolatos elvárások azok mindenképpen pozitívak lesznek. Tehát azt gondolom, hogy ha sikerül ezt a világjárványt győzni, vagy visszaszorítani, vagy akár csak enyhíteni, akkor újra megfelel, tehát újra fókuszba kerülhet most már közvetlenül megint a klímakérdés, és hogy megint az a fajta intenzív tudatosság lép a középpontba ezzel kapcsolatban, mint ami 2019-ben volt, de úgy, hogy most már itt vannak azok a tapasztalatok is, amiket a COVID-járvány kényszerített ránk, tehát hogy remélem, hogy ez még inkább elmélyíti az ezzel kapcsolatos gondolkodást. Ami egy kicsit lokálisabb és kevésbé globális, hogy az egyik kolléganőmmel elkezdtünk egy intenzív együttműködést a Greenpeace-szel, tehát hogy a Greenpeace az nagyon nyitott arra, hogy a pszichológia tudománynak az eredményeit az beépítse az általuk képviselt klímamozgalomba, tehát hogy én nagyon nagy reménnyel tekintek ezelé, hogy egyre több mindent fogunk tudni együtt csinálni, a zöld mozgalmak és a pszichológia, és hát hogy fogunk tudni szervezni olyan akciókat, vagy olyan programokat, vagy tudunk csinálni olyan projekteket, ami konkrét kézzel fogható eredményeket is tud majd nyújtani, úgyhogy én alapvetően optimistán tekintek 2021 irányába, és szerintem sok minden függ attól, hogy mennyire válnak be ezek a vakcinák, amikről mostanában olyan sokat hallunk szerencsére.
Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok neked, és boldog új évet!
Köszönöm, és viszont kívánom!
Zöldkaszt, a Very Important Planet podcastje.